amikor úgy megy ki az ember a blahára, hogy beeshet egy olyan ügy, akit esetleg holnap után a jövő héten lakoltatnak ki, az ilyen iszonyú stresszes. Hozzád jön az az ügyfél, aki egy ilyen ügyel jön, akkor utána azt valamit kell vele csinálni, és hogy mindenáron meg akarod oldani, mert nyilván meg akarod oldani, de hogy már benne van a pakliba, hogy nem biztos, hogy meg fogod tudni oldani.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Nagy András vagyok, ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Ez alkalommal jogászok a vendégeink a stúdióban, mégpedig az utcajogász szervezet, mondhatom ezt? Szervezet képviseletében Kalota Ágnes és Meckler Kinga. Mi is ez az egész? Mi ez az egész utcajogász? Ugye az ember kb. Összetudja tenni fejben, hogy vannak jogászok, meg vannak utcák, és a kettő meccéspontjában valami kialakul, de mondjátok el kérlek, hogy mi ez?
Hát, hogyha az utcát és a jogászt akarjuk összehozni, akkor ezek tulajdonképpen olyan jogászok, vagy olyan jogászok vagyunk, akik az utcán praktizálunk abban az értelemben, hogy van minden héten 2 óra, amikor közterületen tartunk ügyfélfogadást hajléktalan és rászoruló emberek számára. Tehát, hogy olyan emberekhez megyünk oda, akik egyébként részben közterületen élnek, és nem nekik kell eljönni egy jogsegélyszolgálathoz, hanem a jogsegélyszolgálat megy hozzájuk, így vagyunk az utcán, tehát ezért lett utcajogász.
Mindig fix helyszínen? Mert én láttalak már titeket a Blahán, ilyen decens kis kempingasztaloknál fogadván az ügyfeleket. Mindig ugyanott?
Igen, mindig ugyanott. A Blaha Lujza téren voltunk nagyon sokáig, de most a Blaha Lujza tér felújítása miatt ideiglenesen a Rákóczi téren tartjuk az ügyfélfogadásokat. Uh-huh. De terveink szerint visszaköltözünk a Blaha Lujza térre.
Milyen gyakran fogadtuk ügyfeleket az utcán?
Minden pénteken 3 és 5 óra között van ez az ügyfélfogadás, és akkor lehet hozzánk fordulni.
Vannak köztetek különböző szakterületekre specializált jogászok? Mondjuk van, aki az ingatlan ügyekhez ér, büntető ügyekhez, vagy ez egy ilyen általánosabb dolog, úgy kell elképzelni, mint egy házi orvost, hogy egy picit mindenhez kell érteni.
Nagyon sokféle területről jöttünk, tehát a különböző helyek, van, aki ügyvédirodában dolgozik, van, aki büntetőjoggal foglalkozik, van, aki polgári joggal, valaki szerzői joggal, tehát nagyon-nagyon sokféle területről jövünk. Természetesen közigazgatásból is jönnek hozzánk, de amivel mi foglalkozunk, azok általában tehát a lakhatáshoz kötődő, vagy végrehajtási joghoz, szociális joghoz kötődő ügyek, vagy ezzel kapcsolatosak, és ugye az utcajogász most már 12 éves történetében ezt a tudást így most már a magunkének mondhatjuk, és folyamatosan hát fejlődünk mi magunk is ezekben a jogterületekben.
Ezt akartam kérdezni, hogy melyek azok a nagyon jellemző ügytípusok, amivel találkoztok. Akkor ezek szerint a lakásügyek, lakhatási ügyek az egyik nagy. Mi van még?
Hát amit Kinga is említett, a végrehajtási jog az egy nagyon fontos terület, mert nagyon, hát egyrészt ő az adósságokon keresztül is érinti a mi ügyfeleinket, másrészt szorosan kötődik a lakhatási problémákhoz is, hiszen egy lakásvesztés az általában egy végrehajtás után következik be, tehát ott van egy végrehajtási eljárás már előtte, aminek a vége sok esetben a kilakoltatás sajnos. És egyébként, ami az elején is az utcajogász ötlete mögött volt, az, hogy hajléktalan emberek azáltal, hogy az utcán kénytelenek élni, azáltal vannak olyan speciális körülmények, olyan speciális szabálysértések leginkább, amik az élethelyzetüknél fogva velük könnyebben megtörténik. Hát egyrészt azért, mert egyszerűen nincs fedél a fejük fölött, tehát bizonyos dolgokat az utcán csinálnak, és egyébként meg jobban a hatóságok szeme előtt is vannak. Tehát, hogy ez még egy ilyen fontos terület, ez a szabálysértésekkel kapcsolatos szabálysértési jog tulajdonképpen, és tulajdonképpen az volt az utcajogász ötlete mögött is, a közterületre vonulás ötlete mögött is, hogy mi lássuk azt, hogy mi történik a közterületen, és akikkel a közterületen történnek jogsértések, például hatóságok részéről, ők könnyebben el tudjanak hozzánk jönni, ott legyünk, és gyakorlatilag oda sétálnak az asztalunkhoz, és akkor el tudják mondani, hogy van-e valami olyan jogi probléma, vagy olyan, tehát jogira fordítható-e az ügy, lehet-e nekik segíteni. És akkor ezzel kapcsolatban 2018-ban volt egy ilyen nagyon turbulens időszak, amikor a hajléktalanság kriminalizációja szintet lépett, és országos szinten büntethetővé vált az úgynevezett életvitelszerű közterületi tartózkodás. Ez az utcajogász történetében egy ilyen nagyon jelentős egy év volt, mert ezzel nagyon-nagyon sokat kellett akkor foglalkoznunk.
Uh-huh. Növekszik azoknak a száma, akik hozzátok fordulnak? Most ez valójában egy költői kérdés, mert én azt gondolnám, hogy igen, hiszen egyre többen élnek nélkülözésben, egyre többen élnek az utcán. Így van?
Igen. Az első években, amikor elindult az utcajogász, mert van egy kimutatásunk, amit most végignéztünk, hogy körülbelül mekkora ügy, tehát hogy mekkora esetszámmal dolgoztunk. Az első évben körülbelül 50 ember fordult hozzánk, és ez azóta folyamatosan növekszik.
Most mennyi?
Most évente több mint 1000 ember fordul hozzánk jogi segítségért. Ebbe beletartozik egyébként az is, hogyha a Rákóczi téren keresnek meg, illetve más jogsegélycsatornáinkon is, ilyen például, hogyha e-mailben keresnek meg, és arra adunk egy valamilyen jogi választ, vagy hogyha telefonon keresztül érkezik a megkeresés.
Csak jogsegéllyel, tehát ilyen gyors jogsegéllyel foglalkoztok, vagy pedig van olyan ügy, amit végigvisztek képviselve az ügyfelet, mint mondjuk a TASZ?
Igen, tehát van egyrészt a tevékenységünknek van ez a prompt része, a gyors jogsegély, főleg az utcán, de hogy ott is már vannak olyan ügyek, amikkel utána az a jogász, aki fölveszi az adott ügyet, tovább foglalkozik, segít bármit írni, beadványt, tartja vele a kapcsolatot. Tehát már ott is bejönnek ilyen ügyek, és egyébként pedig vannak olyan perek is most már, vagy egyéb olyan ügyek, amikkel stratégiai szempontból is fontos, hogy foglalkozzunk, és akkor azokat így megpróbáljuk végigvinni. Nyilván a kapacitásaink azért erre limitáltak, tehát hogyha az ember belekezd egy perbe, akkor önmagában az a per eltart, nem tudom, 2-3-4 évig, és akkor egy jogásznak egy csomó kapacitását csak ez lefoglalja, tehát ezt nyilván nem tudjuk olyan nagy arányban csinálni, ahogy egyébként így szeretnénk, vagy szükség lenne rá, de hogy vannak most már, és egyre több ilyen ügy van.
Például? Melyek azok a stratégiai ügyek, amiket említettél?
Például van egy Kincsem projekt néven futó projekt, ami arról szól, hogy korábban a korábbi állami vállalatként működő Kincsem Nemzeti Lóverseny Vállalat eladta ezt a Kincsem házat, szürkeházként is szokták emlegetni ezt a házat, és magántulajdonba került. És az új tulajdonos most gyakorlatilag arra játszik, hogy az ottani bérlők kiszorítsa a lakásokból, kilakoltassa, és ebben a projektben az utcajogász 6 bérlőnek vállalta a jogi képviseletét. Egyik perben egyébként már jártunk, a többi még folyamatban van.
Fú, hát ez egy elég nagy lélegzetvételű dolog már önmagában, hogyha 6 ügyfelet kell képviselni. Hányan vagytok mindenre most jelen pillanatban?
Mindig vannak olyanok, akik egy időre szünetre mennek, vagy olyan élethelyzetbe kerülnek, hogy nem tudják éppen önkéntes munkát végezni, de körülbelül ilyen 20-25-en vagyunk jogászok most.
Volna még hely?
Volna, igen. Bőven volna, igen. Annyira nem sok, de mondjuk ahhoz képest, hogy indult, és az elején viszonylag sokáig azért nagyon kevesen voltunk, ez ilyen nagyon nagy szám, tehát most már az ilyen szerdánként vannak a találkozóink hetente, és most már nem is annyira férünk el az irodában, tehát ilyen azért nem volt korábban. Mindig az volt, hogy nagy irodánk volt, és akkor páran ott lézengtünk benne, például ott a Lofiszban, egy óriási csarnokban gyakorlatilag, most meg, hát mondjuk pici az iroda viszonylag, de hogy így nem annyira férünk már el.
Miből tartjátok fenn ezt a tevékenységet? Adományokból? Pályáztok?
Egyébként a napi működésünket azt magánadományokból jobbára pályázni konkrét projektekre lehet általában, és mi is konkrét projektekre tudtunk pályázni, eddig működési támogatásra még nem. Úgyhogy volt egy-egy olyan projekt, amit pályázati pénzből tudtunk megvalósítani. De egyébként nincsen nagyon magas rezsink, tehát egy kis költségvetési szervezet vagyunk. 16-ban jegyezték be az utcajogász egyesületet, addig gyakorlatilag semmi pénzünk nem volt, és úgy is működött 2010 és 16 között.
Külföldön sincs erre nagyon példa, igaz? Most itt felvételen kívül beszélgettünk, és ti magatok mondtátok, hogy nincsen tudomásotok arról, hogy hasonló kezdeményezés uralná valahol is az utcákat.
Aki kimegy az utcára, szerintünk olyan nincs. Tehát, hogy szegény embereknek, vagy akár hajléktalan embereknek jogi segítség van máshol is, de olyanról nem tudunk, aki egyébként kitelepül hetente. Meg szoktak minket nézni, nem? Hogy időről időre, külföldről, ilyen csoportok, nem tudom, szociális témában meg ilyenek, és akkor így eljönnek minket megnézni.
De ilyen egyébként tök sokszor van. Szerepelhettek.
Igen. Tehát, hogy így biztos, hogy ez érdekes.
Mennyi idő, mire lecsapódik nálatok egy-egy nagy társadalmi változásnak az eredménye, vagy politikai változásnak az eredménye? Például, amikor már említettük, belekezdett a kormány a hajléktalanság kriminalizálásába, az mennyi idő múlva jelent meg ügyfelek számát tekintve? Másnap?
Hát igen, egyébként az azonnal. És az volt, hogy a jogszabályt azt nyáron hozták meg, és ősszel lépett hatályba. Tehát mi arra egyébként készültünk már, hogy ott azzal, és nem tudtuk még pontosan, hogy mennyi munkánk lesz, és pontosan mit kell majd csinálnunk, de hogy már csináltunk forgatókönyveket, tehát abszolút készültünk. Nyilván azzal, hogy nem tudtuk, hogy milyen volumenű lesz, és akkor, amikor szerintem gyakorlatilag a hatályba lépés követő napon elkezdődött, és egy pár napig intenzíven mentek ezek az utcánról összeszedések, meg elküldések, akkor mi akkor tényleg pár nap múlva már ott voltunk a bíróságon, én úgy emlékszem, már október végén. Tehát október 15-én lépett hatályba, és tudom, hogy október végén már ott voltunk a bíróságon. Aztán ez így abban maradt, de hogy akkor az 100%-ig, és azonnal becsapódott. Meg egyébként, amit szoktunk érezni, azok a kilakoltatási moratórium kezdett vég. Ott a Kinga szerintem arról, mert ő szokott ilyen eset statisztikákat inkább csinálni, hogy ezeket így figyeli. Biztos, hogy ezt érzékelhető, nem? Hogy a...
Igen, ezek abszolút érzékelhetőek. Tehát mondjuk a kilakoltatási moratórium ideje alatt sokkal kevesebb a megkeresésünk, és nyilván az ilyen akut esetek is, esetekből is sokkal kevesebb van. November 15-től az egy valami kicsit nyugisabb időszak, tehát nem kell úgy kimennünk a Rákóczi téri ügyfélfogadásra, hogy lehet, hogy valaki azzal fordul hozzánk, hogy két hét múlva vagy egy hét múlva a kilakoltatás kerül sor.
Itt lehet látni, mi lóg a levegőben, aminek valószínűleg lecsapódik majd a hatása nálatok.
Szerintem a végrehajtási joggal kapcsolatos problémák, illetve a meginduló árverések és az ezzel kapcsolatos jogi ügyek száma fog sokasodni. Uh-huh. De szerintem nagyon. Uh-huh. Ez már most is látható, hogy egyre több ilyen üggyel találkozunk, tehát hogy például olyanokra gondolok, hogy mondjuk egy lakóingatlant nem a becsértékkel egyelő áron árvereznek el, hanem annál jóval kevesebbért.
Milyen megfontolások állnak mögötte?
Többféle forgatókönyv lehet, vagy nem észleli mondjuk a végrehajtó ezt a szabályt, hogy van egy ilyen szabály, hogyha van egy személy, aki benne él a lakásban, és egyébként lakóingatlannak minősül, akkor nem lehet a becsértéket máshogy meghatározni, vagy csak ez az egyszerűbb megoldás, egyáltalán nem foglalkoznak vele, és azt gondolják, hogy az adósok mondjuk nem fognak fellépni ezzel szembe. Ebben a konkrét esetben egyébként az volt, hogy az adós kórházban volt, és a testvére értesült egyébként arról, hogy egyébként elárverezték már a testvérének a lakását.
Én nem vagyok jogász, de ez nem tűnik valami jogszerű eljárásnak.
Nem. Most beadtunk egy végrehajtási kifogást, ezzel kapcsolatban is várjuk, hogy mi lesz az eredménye. Reméljük, még vissza lehet fordítani.
A kilakoltatások így általánosságban azok szerintem mindig ilyen nagyon megrázóak.
Az ügyfelek, akikkel ti találkoztok, javarészt azért fordulnak hozzátok, mert eleve kisebb az ő érdekérvényesítő képességük, valószínűleg nem tudnak annyira kiállni magukért. Mit gondoltak így össztársadalmi szinten? Ez tovább folytatódik ez a tendencia, hogy egyre több az olyan ember, aki tényleg egyrészt nem érti a jogi zsargont, másrészt mondjuk csőbe lehet húzni egy szerződéssel, mert egész egyszerűen nem érti, hogy mi van odaírva, mert nem tanították meg neki sose, hogy hogyan kell ezeket a szövegeket értelmezni.
Pozitív változás szerintem biztos nem lesz. És én most nekem az jutott még eszembe, hogy a csőbehúzásról, hogy szerintem aki szegény, sokkal inkább bevállal esetleg olyan dolgokat egy kis pénzért, amiből aztán jogi problémája lehet. Például beszáll egy cégbe, egy adóssággal teri, vagy áfacsaró cégbe ügyvezetőnek, és akkor a régi tulajdonosok így szabadulnak meg tőle. Egy
volt
kis pénzért.
Is?
Nagyon sok ilyen sok. Van. Ez iszonyú jellemző sajnos. Meg az, hogy az adataikat, igazolványaikat engedik felhasználni, telefont venni, stb. És akkor rajtuk csattan majd az adósság. És azt gondolom, hogy ez egyébként nem csak kifejezetten az érdekérvényesítő képesség, vagy az, hogy nem tanulják meg ezeket értelmezni, hanem önmagában az elszegényedés erre egy kockázat. Mert hogy sokkal inkább elfogadsz 5000 forintot valami hülyeségért, ha nagyon szegény vagy, és mondjuk az tendenciózusan szerintem nem a gazdagodás várható mostanában.
De ilyenkor mit lehet tenni? Tehát, hogyha ott van egy teljesen feketén-fehéren valamiféle szerződés, vagy valami, amit aláírtak annak az illetőnek a nevében, akkor mivel tudtak érvelni, hogy mégse így volt?
Hát én azt tudom mondani erre, hogy én még sose oldottam meg ilyen ügyet.
Aztán.
Nem. Ilyenben nem volt még sikerünk szerintem.
Van valami együttműködés köztetek, és mondjuk a rendőrségügyészség... STB, tudjátok-e valamilyen pontokon segíteni egymás munkáját? Van-e erre egyáltalán hajlandóság, kíváncsiság az állam részéről arra, hogy ti mit csináltok?
Nem. Eddig ilyen nem volt. Igen, tehát hogy én mondjuk a szociális ellátóintézményekkel, hajléktalanszállókkal vagyunk kapcsolatban, ott szoktunk képzéseket tartani, de ez nem ez a része.
És valószínűleg egyébként egyre kevesebb a nyitottság. Mert én még emlékszem, hogy az utcajogász legelején még fölmerültek ilyenek, hogy rendőrséget érzékenyíteni, meg a köztereseket, sőt, talán még a város mindenki csinált is ilyet hajléktalan aktivistákkal. Én nem hiszem, hogy most ilyesmivel be lehetne már kopogtatni. Így nem tudom, rendészeti igazgatóság ajtaján. Pedig lehet, hogy ők így nyitottak lennének, így az állomány, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, de hogy szerintem így ezt így központilag most már nem nagyon hiszem, hogy vannak ilyenek.
Hát meg szükség is lenne rá, hiszen ez mondjuk az is, annak is segítséget jelentene, aki szolgálatban adott esetben el kell, hogy járjon valaki ellen.
Hát egyébként, ami így látszott ezzel kapcsolatban, most az jutott eszembe, hogy a már sokat emlegetett kriminalizáció, ott azért én azt észleltem, hogy a rendőrségnek azokkal az alkalmazottaival, meg tagjaival, akikkel mi kapcsolatba kerültünk, ők szerintem ilyen iszonyú, hát humánusak voltak, meg próbálták ezt az egész rettenetet valahogy, nekik is látszott, hogy nekik is ez egy rettenet, amit így csinálni kell, meg az egész ilyen fura eljárásrend rájuk volt kényszerítve egy csomó ismeretlen, teljesen új, ki nem talált, és egyébként tök hülye dolog, és így próbáltak így helytállni benne, de hogy szerintem tényleg úgy, hogy ott például így az aktuális előadót mindig föl lehetett hívni, hogy akkor mi van az emberrel, mi a következő lépés, mi fog történni, és szerintem így, tehát ilyen módon ez így tök jól működött, mert tényleg humánusak voltak, és megpróbálták a lehető, nem is tudom, nem az, hogy legjobban, mert így nincs legjobb ebben, de hogy úgy megoldani, hogy ne legyen ez ilyen embertelen, a szükségesnél embertelen, vagy nem tudom, hogy lehet ezt így szépen mondani, de hogy ott én azt láttam mindig, hogy ők is próbálnak normálisan állni ehhez. Hát nem, azért ez nem mindenkire volt igaz. Most eszembe jutott a te, amikor te voltál bent a videó másik végén egy olyan emberrel, aki mondjuk pont nem úgy viselkedett, ahogy most elmondtam. Nem neked volt egy ilyen rossz tapasztalatod még? Tehát, hogy ez tényleg az egyes embereken múlik.
Igen.
Aki ott.
Tehát, hogy volt a hajléktalan ember, akit eljárás alá vontak. Ugye ezen az, mi hogy hívják ezt az eszközt?
Távmeghallgatás. Tehát, hogy mikor ugye videón volt a tárgyalóban. Ez egy speciális szabály volt ezekre az ügyekre.
Ah.
És már az nagy eredmény volt, hogy azt el tudtuk érni, hogy oké, hogy ott van egy rendőrrel egy külön szobában, de hogy akkor valamelyikünk legalább ő mellette igen. lehessen, ha már ő nem jöhet a tárgyalóba mellénk, és akkor a Kinga volt, aki mellette
igen,
volt.
Igen.
És
akik, tehát hogy ez az eljárás ugye az életvitelszerű közterület tartózkodás miatt indult, és akkor ott voltam az ügyfelünkkel, aki közben bilincsben ült.
Bilincsben verték?
Igen.
Egy tök külön szobában.
Igen. És
nem tűnik indokoltnak így elsőre.
Nem, és tényleg tehát borzasztó volt látni, hogy így ő se érti, és elsírta magát, hogy nem érti, hogy miért van bilincsben.
Mi lett ennek az ügynek a vége?
Mindegyik eljárás megszüntették, ami azt jelenti szabálysértési nyelven, hogy, hogy felmentették.
Mindenképpen elindultunk egy olyan irányba, hogy ezt a munkát most már nem csak önkéntes formában végezzük, hiszen vannak bizonyos részei, amit nem is tudunk önkéntes munkában elvégezni, mivel hogy nincs megfelelő szakértelmünk hozzá, tehát mondjuk van egy sajtós munkatársunk, vagy pedig nagyon nagy adminisztratív terhet jelent, és akkor ezt tehát meg akarjuk kímélni ettől az önkénteseket, hogy csak a szakmai munkával tudjanak foglalkozni. Tehát ezt mindenképpen szeretnénk tovább folytatni, és igazából minél többen lenni, és
fejlődni, gyarapodni.
Igen.
Vagy legalább megmaradni így viszonylag ilyen jó intenzív szinten, ahogy egyébként vagyunk.
Igen, és most a leginkább a végrehajtási jogi ügyekkel foglalkozunk, illetve szociális jogi ügyekkel is foglalkozunk, segélyekkel. Szóval, hogy ezeken a területeken szerintem mindenképpen fejleszteni fogjuk magunkat, és képviselünk is, és ügyfeleket.
Vannak visszatérő ügyfeleitek? Én azt gondolnám, hogy igen.
Vannak.
Igen. Meg például nem tudom, hogy Ági, azt nem akarod elmondani, hogy a szociális jogi területen is vannak sikereink, és például végülis a Jutka Pere is ilyen.
Igen, az mondjuk visszatérő. Egy ilyen. De igen, és hogy itt egyébként ez egyébként arra is jó példa, hogy milyen iszonyú sok energia van egy nyertes perben, és milyen sok év, mert amúgy ez még annak idején egy közigazgatási perként indult, egy jogtalanul oda nem ítélt ellátás ügyében, és utána tudott átfordulni polgári perbe, miután a közigazgatási bíróság kimondta, hogy jogtalanul vonták el, és akkor lehetett kérni ennek a polgári jogi konzekvenciáit, mert hogy erre az időszakra...
Kártérítést magyarán?
Tessék? Igen, úgy sérelemdíjat, meg... meg bocsánatkérés, mert ugye emiatt, hogy nem adták meg ezt az ellátást, ellátatlan volt az illető, és nagyon-nagyon-nagyon sokkal, megalázóan sokkal rosszabb körülményei lettek, és ezt lehetett bizonyítani, és ezért a bíróság megítélt neki sérelemdíjat, és bocsánatot kellett kérnie a hivatalnak tőle levélben. Ez volt a legjobb része egyébként, hogy a budapesti kormányhivatal vezetője, aki azóta főispán is lett, Sára Botond, ő egy bocsánatkérő levelet írt az ügyfelünknek. Ez volt a legnagyobb.
Bekeretezni, falra akasztani.
Igen.
Mi volt az ellátás, az a szociális ellátás, amiről szó van?
Egy ilyen foglalkoztatást helyettesítő támogatást, vagy munkanélküli segély, magyarul mondva, de hogy akkor éppen valahogy ezt hívták.
Több ilyen ügyben is voltak sikereink, ez az aktív korúak ellátása, ez az ellátás, és több, nem tudom, legalább volt 3-4 olyan ügy, amiben jogtalanul vontak meg szociális ellátásokat, ezt az ellátást, vagy valamilyen jogtalanság történt a kormányhivatal részéről, tehát mondjuk egy méltányossági kérelmet nem bíráltak el, és akkor ezért vissza kellett fizetnie a felvett összeget az illetőnek, és ezekben szinte az összes ügyben nyertünk bíróság előtt, és végül is ezeket az ellátásokat aztán megítélték a bíróságok, és akkor ezt egyben kifizették az ügyfeleinknek, szóval ezek nagyon jó.
Ezek nagyon jelentős és jó győzelmek.
Ezért érdemes csinálni, gondolom.
Ezért érdemes, igen ezekért. Uh-huh.
Mennyire tudjátok összeegyeztetni a munkával, a polgári munkátokkal ezt az önkéntes szolgálatot vagy tevékenységet?
Hát szerintem tök nehezen, ez így mindenkire igaz. Mert így nagyon-nagyon sokat lehet dolgozni az utcajogásznak, akármennyit, és szerintem mindannyian bele szoktunk esni abba a hibába, hogy így mind még többet és többet akarunk. Tehát szerintem ez így nagyon nehéz.
Igen, nehéz. De mondjuk az én esetemben az a jó, hogy én egy olyan ügyvédirodában dolgozom, ahol egyébként támogatják ezt a tevékenységet, már úgy értve, hogy szerintem kicsit így büszkék is rá, hogy van közülük valaki, aki ezt csinálja. Úgyhogy ez jó, hogy így állnak hozzá.
Igen. És egyébként ez egy önkéntes munka, tehát hogy azt így teljesen értjük, meg tudjuk, hogy bármelyikünk kerülhet olyan élethelyzetbe, amikor éppen nem tud annyira aktív lenni. Nagyon sokszor van, hogy akik joghallgató utcajogászok, ők kicsekkolnak az árólvizsgák idejére, meg a szakvizsgák idejére, ez tök természetes. Mondjuk én most, nekem van egy pici kisfiam most, és mellette egyébként van a polgári munkám is, tehát mondjuk nekem most például az utcajogász az tökre nem fér bele, és ez egy nehéz dolog volt ezt belátni, de be kellett látni, hogy most egy darabig én nagyon keveset tudok, és ez így amúgy változik, tehát ilyen, de jobb esetben azért visszatér mindenki, aki egy kicsit is elment szünetre.
Igen, azért vannak időszakok, szerintem mindenkinél voltak, igen, akik már így hosszabb ideje csinálják, igen, hogy egy időre szünetre mennek, vagy más dolgok fontosabbak, de szerintem egész sokan visszatérünk.
Igen.
Számítotok arra, hogy Sádl György egyszer jelentkezni fog?
Utcajogásznak?
Akár.
Igen. Ki tudja, tök jó lenne. Nem tudom. Mi nagyon sokszor próbáltuk őt megkeresni, annól meg így próbáltuk neki valamit elmagyarázni, hogy miért jogszerűtlen, de mindig lepattantunk, úgyhogy nem is tudom már, mi volt az ügy. Ja, hogy az önkényest keveri a jogcím nélkülivel. Egy csomó ilyen ügy volt, amikor így ami tök rossz értelmezés ment.
Jó van, nagyon szépen köszönöm. Kalota Ágnes és Meckler Kinga voltak a vendégeink. Az
mi is köszönjük.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.